más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Folyamatosan benne élünk egy olyan politikai kampány hangulatban, nem is tudom mióta, szerintem most több mint 15 éve, de 15 éve biztosan, amiben ugye nagyon kicsi elmozdulások voltak, tapasztalatok, hogy melyik tábor hova tartozik, egyik táborból átmennek a másikba, nem mennek át. Most, ahogy állunk, mindig az jut eszembe, hogy az elmúlt hetekben egy politikai jellemző, nevezetesen Török Gábor többször említette azt, hogy véleménye szerint nagyjából eldőlt, a választók tömegeinek nagy része már eleve eldöntötte, hogy jövő tavasszal hová sorol, hova fog szavazni. Ez vagy igaz, vagy nem, de azt viszont látjuk, hogy borzalmas nagy erővel zajlik a politikai propaganda újabb és újabb módszerekkel való színesítése. Most éppen a napirenden is ebben mi is foglalkoztunk ebben a műsorban, már a mesterséges intelligencia bevetésének hatásaival is foglalkoztunk, meg a hírhamisításokkal és egyebekkel. De ugye az az érdekes, hogy mi alapján képződik meg egy ilyen társadalmi csoport, hogyha mondjuk a politikát nézzük, már pedig csak azt tudjuk nézni ebben a pillanatban, hogy a politikai propaganda, a politikai közbeszéd hogyan hozza egyes kis csoportokat azonos táborba, ezt úgy hívjuk, hogy nyájakba, és ma egy nagyon érdekes tanulmány okán erről fogunk beszélgetni.
Más részről. Az első vendég
Sík Endre szociológus, szervusz, köszönöm szépen. Azt mondja, hogy neked egy különleges kis előadásod volt, az volt a címe, hogy hogyan hozzuk össze a nyájakat?
A manipuláció kézikönyve.
A manipuláció kézikönyve nálam van egyébként.
Hogyan nevelt sárkányodat hangzásra, adtam az alcímet, hogy hogyan hozd létre nyájadat.
Tulajdonképpen a prezentációt nézve, a fő illusztrációkat nézve 14-ben indulsz. A internetes tüntetés. Igen, vetted példaként, hogy az egy...
Nem. Az én felfogásom szerint, és ezt én már 2016-ban Isten bizony megírtam, tehát bizonyítékom van rá, akkor hirtelen egyébként az internetes tüntetés eredményeképpen minden valószínűség szerint, hirtelen, és ezt akkor még aktív közvéleménykutatóként adatokkal is lehetett bizonyítani, nagy mértékben csökkent a tárki kutatás alapján mondom ezt, tehát ez egy kemény adat, utána lehet nézni, nagy mértékben csökkent a Fidesz népszerűsége. Nagyon mértékben, mint azt, ahogy egyébként a kormányzat elején, egy választás után, egy kormányzati periódus elején egyébként előfordul máskor is. Ugye a legelején van, hogy mindenki csatlakozik, igen, hogy hú, és aztán a kormányzati, igen, intézkedések azok nem tudnak ilyenkor népszerűséget, igen, növelni, hanem csökkenik, de így sokkal nagyobb csökkenés következett. Na már most én úgy gondolom, hogy akkor volt egyfajta ijedelem, és erre az ijedelemre reagálni kellett. És ennek a, ugye ez időben, egyébként véletlenül egybeesett a Charlie Hebdo-féle terrorcselekménnyel, arra ugye az Orbán is kiment, és megmutatta magát, és jelen volt. Majd mikor visszajött, akkor egész másként kezdett erről beszélni, mint ahogy az összes többi Európai Uniós vezető, és attól kezdve én felfogásom szerint a háttérmunkát végző, mondjuk úgy agytröztök, meg spindoktorok, meg arculattervezők, meg mindenki, aki ebben benne volt, kipróbálták, én ezt alfatesznek nevezem, tehát első próbálkozásnak kipróbálták, hogy vajon erre a migráns veszélyre rájátszani, ez nem tesz-e jót a népszerűség növelésének, és azt találták, hogy tadá, jót tesz, és attól kezdve ezt meg is tartották, csak színezték, hozzáadták, bűnbakokkal játszottak erre arra, de ez végig megmaradt. Tehát én attól kezdve datálom ezt a történetet, magyarán 11 éve történik ez.
A félelemkeltéssel meg lehet mozgatni az emberek fantáziáját, fel lehet érzelmileg spanolni tömegeket, de kell hozzá utána a második lépés, hogy de én majd megvédelek benneteket. Ez mikor jön?
Hát először is már akkor is jött, tehát ez rögtön a legelső nemzeti konzultációban már benne volt, hogy ezek a veszélyek vannak, de hát itt vagyunk mi, és ha bennünk bízol, és akkor minket támogatsz, akkor mi megoldjuk. hozzátenném, hogy sokak, és ebben az időben én tényleg nyugodt szívvel mondom, hogy minden részletesebb kutatás nélkül, minden további sok szempontból a lakosságra, meg a médiára, meg az újságírókra való részletesebb kutatás nélkül is csak ismételgettem magam, mert hogy volt mit ismételni, mert hogy özönlött ránk egymás után a nemzeti konzultáció, az azt megelőző, az azt megerősítő, az azt követő plakát és tévékampányok, az úgynevezett villámhírek, olimpia alatt, futballvévé alatt, amikor egy perc alatt lement egy hír, és abban biztos, hogy volt valami migráns ellenes hír. Tehát ezek orrán száján özönöltek, és akkor én más nem is csináltam, csak ezeket egymás mögé tettem, és megpróbáltam leírni, hangsúlyozom, bután, szociológusként csak leírni, nem elméletbe ágyazni, és nem részletesebben magyarázni, hogy hogyan maradt meg, és ugyanakkor változott mindig a téma, és a veszélyhelyzet tulajdonságai, mert mindig egy picit más veszélyhelyzet, meg hogyan lett kiszerelve nyelvileg és képileg a potenciális veszély forrása, a bűnbakok összetétele. Magyarán csak a történetet írtam tovább. Hosszú ideig én ennek nem kerestem, és nem is találtam alkalmas elméleti hátterét, míg nem aztán sokkal később egy orosz szerzőpárostól egy úgynevezett információs autokrácia fogalmat. Aztán, hát hogy úgy mondjam, készen kaptam, és nekem nem is kellett akkor már más csinálni, csak ezt az elméletet, illetve amit én korábban mondom, csak gyűjtögettem és összerakosgattam. Már akkor készen volt, össze kellett raknom.
Igen, korábban már többször megfogalmaztad, és az egyik műsorunkban elég régen beszéltél részletesen arról, hogy ez a morális pánik mit jelent, amit a tömegekben lehet kelteni, és aztán ezzel lehet nagyon szépen játszadozni.
Egy picit hagyakadékoskodjak, mert erre nem nekünk, nem is a hallgatóságnak, de a szakmának fontos, hogy különbséget tegyünk. A morális pánik az egy szociálpszichológusok által kidolgozott, nagyon szépen megalapozott viselkedésmód és valami ilyesmi. De én a morális pánik gombról beszéltem, ami igen, azért
gombról.
Nagyon, nem, ez csak azért fontos,
hogy indítja
ez
be. Nem,
ez, és hogy föntről, központilag, és hogy mérhetetlen sok energiát, pénzt, emberanyagot tud tulajdonképpen számolatlanul felhasználni, és ismételni, és újra átgondolva ránk kereszteni, nem pedig, mert hogy a morális pánik egyébként nagyon sokszor alulról indul el, kvázi spontán, és aztán felhasználják. Itt nem erről van szó. Itt egy tudatos, felülről létrehozott és fenntartott, mondjuk a felvezetődben használt fogalmat ide, illetve kampány volt, de ez nem igazán kampány, mert hát ugye a kampánynak van eleje, meg vége.
Igen, ennek nincs vége. Ennek nem ending story, addig, amíg Fidesz van, addig kampányban fogunk élni, az biztos.
És csak remélhetjük, hogyha nem Fidesz lesz, akkor az utódai nem fognak, na, mert ez egy technológia. Egy technológia, ami a Fidesz akárhány éve alatt bizonyíthatóan sikeres volt.
Nem, picit előreugrok, amikor azt
jó,
kérdezem,
szóval
Síkendrétől, hogy nem fárad ez ki?
Ezt a kérdést először, hát körülbelül, nem is tudom, szerintem ugye 11 éve beszélek erről, körülbelül 5 évvel ezelőtt tette föl
Bolgár,
hogy nem, mert akkor csak azt tudtam mondani, hogy a szakmában, tényleg a média szociológiában létezik egyrészt a kifáradás, másrészt a bumeráng effektus, tehát hogy visszaüt. Mert hogyha látszik, hogy nem következik be valami, akkor egy idő után nem csak kételkedni fognak, hanem kifejezetten nem hallják meg többé. De nem, mert ugyanis ennek a technológiának a kivitelezői nagyon alaposan és finoman végig gondolták ennek a lehetőségét, és ezért mindig változtatnak. Tehát mindig egy picit más a dolog, attól függően, hogy kit céloznak meg, attól függően, hogy milyen konkrét célt akarnak elérni, például a bűnbakok keverésével és a témák feldobásával, és úgy látszik, sikerül nekik biztosítani, hogy a félelem és a válság érzet, azért ez két külön dolog együtt, egymást erősítve végig fenntartható.
Akkor össze is adódik két dolog, hogy egyrészt egy felülről gerjesztett, ügyesen manipulált félelemkeltés és pánikkeltés zajlik, És ezt hozzájön mindaz, ami a világban zajlik, ami viszont a jelenlegi magyar hatalomtól függetlenül is zajlik. A háborúk, a háborús kiélezett nemzetközi viták, állandó háborúkban való gondolkodás és maga az egész háborús terminológia, ami eluralta a közbeszédet. Menjünk tovább úgy, hogy bevonjuk ezt a nagyobb kört is egy kicsit, hogy a tömegekre mi minden hat.
Más részről. A második vendég.
Zsolt Péter, szociálpszichológus. Szervusz Péter.
Szervusztok.
Az a, miről Andrével beszélgettünk, amit ő elmesél erről a folyamatról, hogy hogyan lehet ezt a csapatképzést, nyájképzést erősen és nagyon határozott, rettenetesen drága kommunikációval, ahogy ezt a Fidesz megvalósította csinálni. Ehhez hozzájárulnak azok a dolgok, amik a világban is zajlanak, meg hozzájárul még egy valami, amíg most itt beszélgettünk, olvasuk tanákem Endre, hogy azért a világban van egy másik válság, és nem csak a háborúk, hanem a demokráciáknak a válsága, és azt akkor Magyarországon mérhetőnek, vagy érzékelhetőnek tartod-e, és tartjátok-e, és hogy mindez hozzájárul, hogy van egy, a nem a demokráciának hívják, hanem aztán a rendszerváltásból való kiábrándultság, a rendszerváltás várakozásaihoz képest kialakult elégedetlenség, hogy ez beleadódik-e ebbe?
Igen, köszönöm, beleadódik, és van egy határ azért, amit úgy mégse lépnek át, mert a 30-as években tényleg volt egy olyan gondolkodásmód, hogy a demokrácia az egy meghaladható és egy kudarcos társadalmi berendezkedés, és ezt azért ma nem vallják. Tehát itt vannak emberek, akik fölvetik azt, hogy hát mi értelme van a demokráciának, hát ez nem működik, hát nézzük meg egy lakógyűlés, tehát ott is, ott sem működik, hát adjuk át valakinek a hatalmat, aztán az irányítson. Tehát vannak ilyen hangulatok, de mégis azért az értelmiség és a politikai elit azt mondja, hogy a demokrácia az fontos, és azt veszem észre, hogy a leginkább konzervatív, beállítottságú, Fidesz közeli ideológusok is azért azt mondják, hogy itt ez a mesterséges intelligenciánál azt a határt azért nem lehet átlépni, hogy olyasmit adunk a szájába, amit még a pártársai sem mondtak.
Lehet, hogy ezt mondják egymás között, de megtörtént, és megtörténik, és én szerintem még többször meg tud történni.
Hát igen, most az a védekezés.
Mert ha van pánik a Fidesz soraiban, akkor most érzékelhető.
Szóval az a védekezés. Ott húzzák meg a határt, szerintem az, aki aggódik a demokráciáért, hogy olyasmit adjanak a szájába, amit a pártársai mondtak, és akkor ez még rendben van, az még védhető. Szerintem az se védhető, de ha ennél tovább megy valaki, ennél a gondolatnál, hogy bármit adhatunk a szájába, olyasmit, amit a párttársai sem mondtak, és ez a párt se képviselte a sose, és nem lehet kivenni az elhangzottakból, az teljes mértékben szétveri a demokráciának ezt az alapműködését, hogy azért azokból az információkból dolgozunk, amiket képviselnek a pártok. Tehát ott akkor vége a demokráciának. És ezt csak azért mondtam, hogy az értelmiség ma nem úgy gondolkodik erről a kérdésről, mint a 30-as években, mert akkor volt egy olyan irány, hogy a demokrácia úgy, ahogy van, értelmetlen. Ma ezt azért csak kocsmai szinten mondják egyesek, és ha visszakérdeztem, hogy akkor szerinted mit kéne csinálni, akkor azt kéne, mint Észak-Koreában, hogy nincs jobb ennél a modellnél, és akkor ezt elfogadják.
Azért ez elég
kocsmai szinten is
értelmiségi beállítás, azt gondolom, nem?
Miközben egyetértek azzal, amit mondasz, teljes mértékben tagadom, hogy ez a mechanizmus az így működne. Először is nem az érdeke, nem érdekes az értelmiség, és egyre kevésbé érdekes az értelmiség, és nem véletlen ennek a fajta információs autokráciának a lényege, hogy ő a tömegekhez akar szólni közvetlenül, és nem érdekli az értelmiség és az elit, sőt, hogyha az értelmiség meg az elit, hát először is nem az övé, mert van neki saját külön beállat, vagy legalábbis dolgozik azon, hogy legyen, de ha nem, akkor meg azt is ellenségnek tekinti. Egy csomó nemzeti konzultációban megjelent, sőt volt egy, amelyre a Covid miatt nem került sor, de ha sor került volna, akkor direktbe is lett volna, ahol kifejezetten az értelmiség és az elit bizonyos csoportjai voltak már kinevezve, és most nem csak a Sorosra gondolok, de az is egyébként elitellenesség, potenciális bűnbaknak. Tehát nem erről van szó. A másik, a demokráciának ezt a fajta mondjuk úgy szövegkönyv szerinti tiszta változatát nevezhetjük liberális, bár én nem szeretem az ilyen jelzőket. Tehát amiről te beszéltél, hogy az azért mégiscsak az egyetlen működőképes és szép kormányzati forma, azt meg egyszerűen az emberek se ismerik, de ami még fontosabb, nem is érdekli őket. Őket ennél hétköznapi egyszerű dolgok érdeklik, és már baj van, hogyha ezt kell egyszerűen megértetni velük, hogy a demokráciának azok a formái, amelyek között mondjuk például mi élünk, az már nem demokrácia, már régen nem, és akkor lehet beszélni, hogy az most választási autokrácia, ahol a választásokon keresztül van mesterségesen olyan helyzet létrehozva, hogy eljátszva a demokrácia minden külsőleges karakterét, mégsem demokratikusan működik a dolog, ennek sok példája van, és ennek sokféle technológiája van, és ezeket egymástól tanulják is nemzetközileg, ezek az autokráciák, és gyakorolják is. A másik lehetőség, ugye, amit én hiszek, ez az információs autokratizmus, ami azt mondja, hogy egyszerűen úgy másznak bele a fejekbe, hogy azokban a fejekben már nincs hely másnak, csak annak, amit ők mondanak, és akkor tök mindegy, hogy pontosan mi is a demokrácia definíciója, nem kerülhet sor arra, hogy a hatalmat ők elveszthessék. Még vannak más autokráciák is. Egy bocsánat, aztán abba hagyom, ami nagyon fontos, mert a 30-as évekkel kezdted, ezek mind autokráciák, nem diktatúra. A diktatúra egészen más. A diktatúrának nincs szüksége az ilyen csicsákra, az ilyen sallangokra, az ilyen meggyőzésekre. Lőnek, kész.
Én nekem is ez volt a kiinduló pontom, hogy ha összegyűjtjük, ezzel fog foglalkozni a közeljövőben, a diktatúrának, a fasizmusnak a 30-as évek kommunikációját összehasonlítjuk a maival, akkor milyen különbségeket találunk, mert ezek a különbségek szerintem tudnak érdekesek lenni. És hát mondjuk, te ugye a plakátokat elemezted alaposan az elmúlt években, amit a Fidesz alkotott, és undort nem akartak kelteni a menekültekkel szemben. Szorongást igen, de undort nem. 30-as éveknek pedig egy nagyon fontos...
Azért a határán volt, nagyon sokat vitatkoznak a soros plakáton, ahol egy öregember közeli arca kísértetésre hasonlított arra, amit a...
Az nem egyszerűen, az egy lenézően mosolygó, egy polipot megtestesítő, kinevető, az emberek igen. Fölött lebegő,
rejtett hatalmat. Tökéletesen a 30-as évekből visszaköszönt és rájátszottak.
A migránsokat meg arctalan tömegnek bemutatni, az megint egyfajta dehumanizálás.
Az abszolút, persze.
A dehumanizálás egyébként is ugye egyik bevált eszköz volt, persze. Ő attól még...
Szóval ezek a technikák jelen vannak, jelen, csak igen. Nem állnak össze, egy olyan egyértelmű és minden más kommunikációs felületen eluralkodó üzenet halmazzá, mint a diktatúrában, mert ugye ez is egy nagy különbség, hogy itt a kommunikációs szférában az állam és a morális pánik gomb szervezete, most nem a technológiája, hanem a szervezete, hegemon helyzetben van, és vigyáz is arra, hogy megőrizze a hegemon szerepét, de ne legyen monopol helyzetben. Hagyjon másikat kavarni, csak biztosítsa azt, hogy az ne jusson el sokakhoz, főleg csak az értelmiséghez és az elithez jusson, akik meg nem érdekesek, és akkor mindig mondhatja azt, hogy tessék, hát dúl a demokrácia.
Hagyj mondjak valami, amivel kicsit egyet is értek, meg kicsit kritizálom is, amit mondasz. Régóta médiaszociológusként a fő problémám az volt, hogy az újságíró társadalom, miközben ismeri a saját értékeit, nem tud kiállni közösen ezek mellett, és hát ilyen esetben tök könnyű a manipuláció. Tehát ugye te arról beszélt, hogy az értelmiség úgy, ahogy van, nem számít. Szerintem számít, és a közeljövőt is ezt fogja meghatározni. Vagy itt van a nemzeti konzultáció. A nemzeti konzultációnál már a második kiadása után úgy éreztem, hogy a szociológia szakmának egy az egybe föl kéne szólalnia, hogy ezek miért nem felelnek meg a szociológia kérdőívezésnek a minimál feltételének.
A legelső hullám után volt ilyen kiállás.
Hát én úgy éreztem, hogy nem volt elég erős ez a kiállás. És nem,
nem jutott el a szavatók a tömegekhez.
Nem, úgy van.
Akik ugyanotthon ültek a gépet, és azt hiszi, hogy még egyszer beküldhetek. Még egyszer beküld, jaj, de jó, akkor én már nincs.
Nem az egész szakma állt ki. hanem az ELTE az kiállt.
Nem, a közvéleménykutatók által ki két közvéleménykutató cég kivételével.
De azt gondolom, hogy itt sokkal többen dolgoznak ebbe a szakmában, mint két közvéleménykutató. Itt mindenféle egyetemnek megvan a maga szociológia tanszéke, és ugyanezt éreztem egyébként a médiatörvényeknek a meghozatalához. Sorba hívogattam föl a kollégákat, hogy most akarnak egy olyan médiatörvényt benyújtani, aminek ilyen és ilyen problémája. Mindenki hallgatott. És egyébként egy demokrácia nem az egyéneken, az egyéni hősökön tud megmaradni, hanem az intézményeknek az erején megmaradni, és ezek az intézmények ma is léteznek, és persze lehet azt mondani, hogyha most valaki kiállna itt, akkor őt is ellehetetlenítenék, meg kirúgnák. De hát, hogyha már az embernek csak a láncait veszheti, akkor talán össze tudnak állni ezek a szakmák.
Azok a proletárok, de itt nem proletárokról beszélsz, hanem elitről beszélsz, az elitnek sokkal több van, mint lánca. Félreértés ne legyen, az elitnek sok típusa van, annak sok atípusa van, és mindegyiknek van sokkal több minden, mint a lánca. Nem véletlenül nem áll össze.
Hát de miért nem áll
össze? A klasszikus marxista modellben is vegyük észre, hogy nem voltunk osztály. Az értelmiség az csak egy társadalmi csoport, egy réteg volt, mert nem képezünk osztályt, nem tudunk öntudatra ébredni.
De nem egyszerűen az értelmiségről beszélünk, hanem bizonyos szakmákhoz kötődő értelmiségről, tehát társadalmi alrendszerekről.
Jó, de azok nem alkotnak közösségeket, ahol együtt majd. Hát, én igazán a szociológia, ugye akkor, amiről most én beszélek erről az időszakról, én voltam a szociológiai társaság elnöke, és kísérletet tettem a közvéleménykutatókat bevonni, mondván, hogy a közvéleménykutatás is valahol tudomány. Jó, nem olyan nagyon tudomány, de azért lehetne tudományosan is művelni. És egyszerűen nem volt fogadókészség, és nem politikai okokból nem volt fogadókészség, hanem gazdasági okokból, mert senki nem volt hajlandó egy közös adatbázisba betenni az adatait, senki nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni azokat a technikákat, amikkel nem hazudnak, mert az nem igaz, hogy a közvéleménykutatók hazudnak általában, hanem mondjuk úgy simogatják az adatokat, nem a nyers adataikat hozzák létre, kivéve a tárki, ebben nagyon következetes volt, hanem mondjuk úgy szakmailag egy kicsit korrigálják azt, hogy mik a nyers adatok interpretálhatóságai, meg illesztik a trendbe. Nem volt közösségi érzés. Egy ilyen szűk társaságnak sem.
Hát te megállapítod a tényt, hogy nem volt, én meg ezt kifogásolom, hogy
miért
hogy
nem.
Hát én csak egy buta szociológus vagyok.
Hát nem nagyon jutott el azokhoz a tömegekhez, akikkel viszont úgy játszanak, mint az újbábokkal, és vissza kell kanyarodnom egy gondolathoz, Sík Endre gondolatához, hogy az információs monopólium, amivel a NER rendelkezik, mégsem volt elég, hogy lefolytsa azt, ami Tisza pártként, Magyar Péter jelenségként tömegmozgalommá vált. Ez egy nagyon érdekes dolog, holott nem változtak az erőviszonyok, állítom ma is, hogy a teljes média palettát számba véve, és mondjuk a közösségi médiát is, azt nem, ha nem is veszem, 80%-ban uralja a kormány, és nem volt elég.
Na de meg is válaszoltad rögtön a felvetésedet, azért, mert ez nem a médiában, ez egy valódi történés volt, egy valódi történés, most, hogy miért, akkor miért ilyen módon, arról most annál egy másik téma lehet, de ez egy valódi történés volt, és nem a morális pánik gomb által kreált, mesterségesen fölnagyított áltéma. Ők csak ebben jók. Na de ez nem az volt, ez egy valódi kívás volt, egy valódi téma, meg még egy csomó történés volt, ami átjutott valamilyen módon mégiscsak a tömegek felé, és azt nem tudták kezelni, ezt azóta se tudják kezelni, csak hisztizni tudnak, és ilyen ad-hoc egyre
szélsőséget. A számszerűségét nézem, akkor a következő kivel. 12 éven keresztül, vagy 3 éven keresztül zavartalan működött a kormány által uralt média, a néphűítés, a nemzeti konzultáció, a plakátkampányok, a megfélemlítés, minden működött, az emberek fejébe sikerült valamit belevenni, ami félelmet, pánikot keltett, és a NER mindig mindenkinek megígérte, hogy majd ő védi meg. Ez a mechanizmus működött. Amikor valami történt ebben az új politikai szereplővel, aki megjelenik, hirtelen köré szerveződő tömeg érdekes módon kivonja magát a hatását ebből az előző évtizedig zajló média monopólium alól, és felismeri a valóságot. Azt mondja, hogy van más is. Nem biztos, hogy igaz. De ez hogy történik?
Nagyon kíváncsi lennék, de nekem fogalmam nincs.
Jó.
Hát már hogy lenne fogalmam? Először is nincs ilyen kutatás, és nem is lesz, mert az állami pénzekből nem fogunk kapni erre kutatást, más pénz meg nincs, esetleg Európai Uniós pénz lenne, de azok nem sem elérhetők, tapasztalatból tudom könnyedén. Úgyhogy nincsen kutatás, én meg kutatás nélkül nem kezdek, nem adatik meg nekem az a könnyebbség, hogy politológusként odaüljek egy mikrofon, és mondjam, hát vagy ez történik, vagy az történik. Ez a kettő összesen 100%-os, tehát biztos, hogy igazam lesz, én ilyeneket nem csinálok.
Péter, te mit gondolsz erről a jelenségről?
Hát nagyjából körbejártuk, tehát hogy a kormány abszolút nem uralta a közösségi médiának a felületét, és ott virágzott ez ki, ugye mondtad, hogy ez meg a valóságból nőtte ki magát, és már az orosz rendszernél is megfigyelhető volt, olvastam egy ilyen tanulmányt, és a riportalany ezt állította, hogy gyakorlatilag Oroszországban kétfajta ember van, az egyik a hagyományos médiumokat fogyasztja, a másik pedig az internetről tájékozódik. És hogy ez a két ország létezik Oroszországban. És egy kicsit nálunk is ez a történet, hogy a hagyományos médiafogyasztó és az internet az egy két különböző világ. És hogy ezek most hogyan törik át ezeket a buborékokat, ez részben az a világ tendencia, hogy gyakorlatilag most már mindenki használ közösségi médiát, nem úgy, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, úgyhogy ezeket a buborékokat áttörik. És az egyik ilyen dolog, amit én is szívesen kutatnék és leellenőrizném hipotézisként, hogy azok, akik ott voltak mondjuk a Magyar Péternek a legutóbbi tüntetésén 23-án, ők kíváncsiak-e a másik tüntetésen elhangzott beszédekre, és fordítva. És nekem az a hipotézisem, hogy ugye, amit a Török Gábor is mondott, hogy már mindenki eldöntött mindent. De hogy az a hipotézisem, hogy akik ott voltak Orbán Viktornak a beszédén, vagy egyáltalán Fidesz szavazóknak lehet őket mondani, ők rendkívül kíváncsiak arra, hogy ki ez a Magyar Péter, aki esetleg meg tud mozgatni embereket, tömeget, és hogy miket mond. Fordítva meg rohadtul nem kíváncsiak arra az emberek, mert hogy Orbán Viktor mindig ugyanazt mondja. Tehát van itt egy
olyan nagyon, miért legyünk kíváncsiak, mert legfeljebb a panelek sorrendjét cserélik fel, és egyre zavarosabb véleményem szerint.
Ha van ez a kíváncsiság közti különbség, amiben vagy igazam van, vagy nincs, akkor ez azt jelenti, hogy az egyik buborék átszakadt.
Hagy értsek egyet, és aztán hagy cáfoljam meg a kolléga modelljét. Az egyetértés az azon alapul, hogy Gerő Márton kollégámmal már írtunk erről, és elben majd fogunk újra előrülni, csak most Marci nagyon elfoglalt. Ezt a polarizációnak hívják. A buborékot már említetted, az mondjuk a médiára érvényes, de a polarizáció ennél sokkal általánosabb jelenség. Azt találtuk, és ez most már sok évvel ezelőtti helyzet volt az előző választások kapcsán, hogy azok, akik Fidesz szimpatizánsok, és azok, akik akkor még nem volt Magyar Péter, tehát nem Fidesz szimpatizánsok, hanem valamiféle ellenzéki pártnak a szimpatizánsai, azok abszolút ugyanazt a kérdévet tettük föl, és ugyanazokat a kérdéseket elemeztük, egészen mástól félnek, és egészen más bűnbakokat rendelnek a félelmeikhöz. Tehát egészen másként gondolkodnak. Ez a polarizáció egyértelműen megjelenik, sőt időben vizsgálva azt találtuk, és ez nagyon fontos, hogy a Fidesz szimpatizánsok véleménye egyre markánsabban koncentrálódik, ahogy az egy nyájtól elvárható. Őnekik megvan a kis meleg akoljuk, a meleg anyány szereti a meleg akolba, hogy biztonságot ad nekik, és meleget ad nekik, és ennivaló is valószínű, hogy lesz. Következésképpen ők ottan jól érzik magukat. Akik meg mások, azok nem érdekesek a pásztornak, azokkal nem törik, vigye el őket a farkas.
Ez mondjuk cáfolja azt, amit mondtam.
Nem, szerintem ez igazolja, amit mondtál.
Mert hogy ők nem kíváncsiak a másikra, mert az akolba vannak, de ez egy szűkör.
Ettől még kíváncsiak lehetnek, amiről én beszélek, az a félelem és a vád. Abban nagyon erősen, nem, ahol ellent mondani akartam neked, az,
bocsánat, de vissza kell kapcsolnom, hogy én is értsem, mert akkor a hallgató is talán fogja érteni, hogy tehát azt a részét a magyar társadalomnak, felső, felnőtt társadalomnak, amelyik választókorú, és a Fidesz meggyőzhetetlennek látja, elengedte. Igen. Nem akarja már bevonni. Nem is gondolkodik az ő megnyerésükön.
És nincs szükség, mert a választási rendszer közben úgy van kitalálva, hogy az informálatlan akolmelegre reagáló, ebben a nyájban jól szituált, elhelyzett választó mindig elég lesz neki, hogy megnyerje a választásokat.
Mert most fogynak.
De most más a helyzet. Én most arról beszélek az előző kutatásokban. És akkor amiben ellent mondani, teljesen igazad van mondjuk az elemzésedben, ami a kíváncsiságra és a médiára koncentrál. Na de hát közben más történések is mennek végbe. Mondjuk, ugye a háborút már említetted, de például a gazdasági változások is vannak. Az emberek esetleg elkezdték félteni a jövőjüket, és még inkább elkezdték félteni a gyerekek jövőjét. Ezt azért hangsúlyoznám ki, mert még migrációkutató koromból tudom, hogy a migráció nagyon sokszor nem az az oka, hogy az illető maga bizonytalan, hogy lesz-e állása, meg elég a jövedelme, meg erőte, hanem hogy a gyerekének tud-e jövőt biztosítani. És ha úgy látja, hogy nem, akkor megy. Mert hogy arra optimalizál. Szóval igenis, ezek nagyon fontos dolgok.
A 23-át, ha már Zsolt Péter említette, akkor én is visszakanyarodok annak az utórezgéseihez. Hogy kifáradt-e már ez a kampány, vagy nem, erre visszatértünk egyszer, de amikor én megláttam azt a mesterséges intelligencia előállított, hamisított plakátot, ahol Magyar Péter esőben három ember előtt a hősök, az üres hősök terével a háttérben valamilyen felirattal megjelenik, akkor azt mondtam, hogy vagy meghűlt a Fidesz, vagy beleszorult a saját technikájába, vagy az abba vetett hitbe, és most olyasmit csinál, ami már biztos, hogy kontraproduktív.
Így van.
Ezt nem tudom, hogy így lehet-e értékelni, mert ezen meg is lepődtem. Én azt hittem, hogy ügyesebbek a fiúk.
Hát ami maradandó marad a kollektív emlékezetbe, az szerintem a Magyar Péternek az alulról megvilágított arca, meg az a tömeg, ahol ilyen narancsárga színben ott a fáklyák vannak. Ez a kép marad meg a kollektív emlékezetbe, a többi az el fog hullani. És ugyanígy az Orbán Viktor beszédéből pedig, amit nem fogunk tudni kiverni a fejünkből, az a mögötte lévő sor, és az, hogy imádkozik ott egy
közismert figura,
egy közismert színészet. Ez felejthetetlen. És néha ilyen dolgok is versenyeznek egymással, hogy tudnak-e nevetni az emberek valamin, vagy esztétikai élmény nyújt-e valami. Ezek valószínűleg sokkal inkább meghatározóak, mint gondoljuk. Én rendszeresen szereplek médiába, és amikor találkozok valakivel, akkor néha nem azt a visszajelzést kapom, hogy XY milyen jól érvelt, hanem milyen hangulata volt annak a beszélgetésnek. Arra emlékeznek, a hangulatra.
Nagyon régi szabály a médiában, így van.
Tehát, hogy ezek meghatározhatják egy választás kimenetet.
Most megkérdezünk egy nézőt, mondjuk, aki majd ennek a YouTube felvételnek egy nézője, 3 nap múlva, hogy mire emlékszik, azt fogja mondani, hogy hú, a Sík Endre egy ilyen nagyon rikító piros pulcsiban volt, a Zsolt Péternek egy ilyen szelit kék, ez a hülye rózsa meg ilyen csíkos rabruhába ült itt. És miről volt szó? Hát azt nem tudom. Szóval ez teljesen sajnálatos módon így működik, ez is a manipuláció része, hogy ezt tudva tudjuk, hogy mire kell hatni.
Meg a hangulatra is emlékeznek, jó.
Igen.
Én majd még egy szempontot beszeretnék hozni a beszélgetésünkbe, ugye mert beszéltem itt az elitnek a felelősségéről, meg az összezárás képtelenségéről, meg hogy ilyen alrendszerek tudnák megvédeni a demokráciát, és hogy ez elmaradt.
De ez már akkor akartam egy mondatot hozzátenni, most beszűröm, és ne arra, hogy utána folytasd. Hát ha a magyar szakszervezeteknek nem sikerült ez, amik szervezettségükben, múltjukban, tőkéjükben, reputációjukban erre kellett volna, hogy megmaradjanak, akkor miért sikerült volna ez egy laza értelmiségi társaság?
Hát én optimista vagyok.
Jó, oké, bocsánat, elnézést.
És akkor még az utolsó szempontom itt a kampányok, tehát a Fidesznek a kampányaiban és plakát kampányaiban mindig ugyanazt ér vissza, hogy van egy ellenségkép, és azt megszemélyesítjük, és szorongást keltünk, és akkor mi meg ettől meg tudunk titeket szabadítani. De van egy pont, amin legalábbis én nem tudtam túlemelkedni, és lehet, hogy semmi köze a társadalmi reakcióknak, amikor a szankciók nem működnek, volt a plakát, és azon egy bombát láttunk.
Itt van, igen, Sík Endrének a előadásanyagában.
Az egy olyan típusú kommunikáció volt, ahol valami óriási aránytévesztést lehetett érzékelni, hogyha az ember lefordítja, mert ugye azt kéne megtanulni minden magyar állampolgárnak, hogy egy plakátot úgy kell nézni, hogy verbalizálni kell, és ha elmondom, hogy az mit ábrázol, akkor már nem a bőröm alatt fog hatni, hanem akkor már ilyen kognitív szinten értelmezem. És ha elmondjuk, hogy ez a plakát mit ábrázol, ez azt ábrázolja, hogy számunkra a szankciók olyanok, hogy halált okoznak, mert hogy bomba. Miközben emellett, mert tényleg emberek halnak meg a valódi bombától, és azt még hagyjuk, hogy tulajdonképpen épp a szankciók azok, amikkel én nem finanszírozom a gyilkosokat az, hogy bombázza az embertársait. Tehát ez eddig még el se kell jutni. De az, hogy nekem egy kis anyagi problémám lesz, és ez olyan, mint ha meghalnék, miközben egy háború zajlik mellettem, ez nem egy ízléstelen, mert sokan így értelmezték abban az időszakban, de emlékszem, én a diákjaimnak bevittem ezt a, hogy is mondtam, hogy ez nem ízléstelenség, ez erkölcstelenség, és ez már ez egy olyan különbségtevés, hogyha az emberek azt kezdik érzékelni, hogy jó, megvédik Y, meg rászavazok, de erkölcstelen a kommunikációja, tehát nem ízléstelen, hanem erkölcstelen. Ha valaki ki tudja mondani ezt, és ezzel szembesül, akkor az sokat ront annak a reputáció. Nem tudom, hogy a tömegek erre hogy reagálnak, ez is kutatandó elén dolog lenne.
Jó, hát most így, hogy feldobtad nekem, egyszerű a helyzet, mert éppen ezért én csak azt tudom mondani, hogy mivel nincs ilyen kutatás, tehát fogalmam nincs, amit te elmondtál, az tipikusan az, ahogy egy értelmiségi erről gondolkodik. Na de értelmiség, ad egy kevés van, ad kettő hangjuk nincs, ad három, azért van egy csomó értelmiségi, aki ezt nem érzékeli, hiába értelmiségi, akkor se érzékeli ezt ilyen finoman, mint ahogy te érzékelted. Tehát te az értelmiségén belül is egy minősített kisebbség vagy, vagyis nem vagy érdekes a Fidesz kommunikáció.
Jó, nem én vagyok a cél.
Te abszolút el vagy veszve.
Igen, de azért ugye a társadalom is úgy néz ki, hogy ismerjük ezt a Maslow piramist, ami ugye azt állítja, hogy a legalsó szinten lévő dolgok, hogyha működnek az ember életében, akkor följebb tud lépni, és a Fidesznek a kommunikációja és a kampányaint ki lehet mutatni, meg a nemzeti konzultáción is, hogy a Maslow piramison folyamatosan lépkedett egyre lejjebb. Tehát először még csak az volt, ezt hogy gazdasági pontosan problémáid lesznek, a végén az volt már, hogy hát ha nem rám szavazol, meghalsz.
Meghalsz.
Tehát, hogy egyre inkább lejjebb ment, és ezt nem lehet fokozni. Tehát egy idő után tényleg most vagy meghalok, vagy pedig nem igaz ez a fenyegetés, és mégiscsak egy picivel jobban élek, mint ahogy ezt kommunikálják, akkor föllép az ember ezen a piramison egy szinttel följebb, és akkor már nem működik ez a Fidesz-féle megközelítés, aminek muszáj volt egyre nagyobb téteket hoznia.
És ráadásul a példa, amit most hoztál, ez a bomba a plakáton, a brüsszeli szankciók tönkretesznek minket felirat közé, a két felé bontott mondatrész közé berakott hatalmas nagy bomba, nem kell ahhoz szofisztikált, tanult értelmiséginek lenni, hogy megérezze az ember benne a totális zűrzavart és az ellentmondást, mert mindaz a politika, amit a Fidesz egyébként képvisel és hirdet, és az orosz szankciók ellen lép fel állandó vétóval, és amit mond Orbán Viktor a beszédeiben, az pont szembe megy ennek a plakátnak a egyébként félelmetes üzenetével, mert ő békéről beszél. Állati nehéz békét bombákkal illusztrálva oktrojálni a tömegre. Nem, ezt nem hiszem, hogy annyira bonyolult, nem is kell végig gondolni, de az emberben kell egy ilyen, hogy ez most kit akar megölni.
Lennétek tévúton, tökéletesen igazatok van a magatok buborékjában, a saját nyájatokban, de nem ti vagytok az érdekesek. Nem ti rólatok
Nem tudsz kérdezni. Egy egyszerű járókörül ránézés, tapsoljunk egy olyan bombának, ami a Fidesz.
Egyszerű járok elő ránéz, és ameddig nincs meg az a eszköztárában, hogy verbalizálom, addig hat rá ez a
addig
kampány.
Azt úgy, ahogy veszi, igen. Ránk akarnak dobni bombát, és ki akar? Az EU. És ki van az EU mögött? A Soros.
Igen.
És ki van a Soros mögött? Hát azt arról már nem beszélünk, mert nem kell beszélnünk. Ugye nem véletlenül soha nem volt zsidózás, mert nem kell zsidózni, mert mindenki tudja, hogy miről van szó.
De az oktatás az épp arról szól, hogy már általános iskolában meg lehet tanítani bizonyos dolgokat.
Nem akarják megtanítani, és ugye az általános iskola lebutítása az többek között hosszú távon ezt szolgálja.
Hát,
és még egyszer mondom, az információs autokráciában tételesen ott szerepel, ugye, mint tesztelhető hipotézis, amit én nem tudok megtenni, mert nincsen elemzésünk, de amiről beszéltem a Gerő Marcival való kutatásunkban, ez igazolódott, hogy minél alacsonyabb az iskolai végzettség, annál erőteljesebb ez a záródás a nyájban. Mert hogy készen kapják a gondolatokat, hát akkor meg még kellene gondolkodni.
Igen. Hannah Arendt egyébként azt mondja, hogy a legnagyobb bűn, amit az ember elkövethet, az, hogy lemond a gondolkodásról, mert azért vagyunk emberek, hogy gondolkodjunk. Ezzel megmondhatod, hogy ez egy értelmiségi dolog, de nem. Antropológiai sajátosság, hogy az ember gondolkodik. És az is egy antropológiai sajátosság, hogy mindenkinek van erkölcsi érzéke. És amikor az erkölcsi érzékét kezdi ki egy hatalom a saját erkölcstelenségével, akkor ott azért el szoktak kezdeni dolgok működni, és lehet, hogy pont ezt látjuk a Magyar Péter történetében.
Igen, leszámítva azt az apróságot, hogy esetleg ami elkezd működni, az vezet aztán most már a diktatúra felé. Mert ne felejtsd el, és ez az én elemzésemben, már a 2015-ös elemzésemben is volt egy olyan szlájd, amiben te kezdtél el ugye a fasizmusról beszélni, aminek ugye én kicsit ismerem az elemzését még a Kempelennek, a hitlerizmus szövegeinek a nagyon finom elemzését. Na de nem kell finom elemzés, mert ha azt akarjuk megnézni, hogy hogyan néz ki egy diktatúrában ugyanez, ahol nem hegemon helyzetben, hanem monopol helyzetben van a média központi orátora, akkor egyszerűen ott látható egy Goebbelsi mondás, miszerint az államnak nagyot kell hazudnia, mert senki nem fogja róla feltételezni, hogy mer ilyen erkölcstelenséget elkövetni, és ezt a nagy hazugságot kell állandóan ismételni és ismételni, mert az bevésődik. Tehát ez egy diktatúra felé is hatékonyan haladó
megoldás. De nem ez történik az orbáni kommunikációban jelen pillanatban?
A mechanizmus nem
ugyanaz? Szerintem nem.
Hogy egyre nagyobbakat hazudik. Tehát, hogy ugyanazokat...
Én is ezt érzem, hogy most olyan képtelenségek...
És nem diktatúrában vagyunk.
Én ezt mondom, hogy
nem ez kockázatos.
Nem diktatúrában vagyunk.
Igen, ez abszolút kockázatos az ön részéről.
Azért, mert egy információs autokráciában nem jól működik ez a Goebbelsi modell.
És vajon miért, mert egyre több ember számára lepleződik le a hazugság, hogy a saját tapasztalata olyan módon kezd már ellent mondani mind annak, amit kap a propagandából, hogy elkezd gondolkodni végre?
A saját tapasztalatot nem tud hozzárendelni az ember mindehhez a kommunikációhoz, mert azt nem tudja megmondani, hogy azok a rossz dolgok, amiket viszont megtapasztal, az most akkor a rossz kormányzat eredménye, vagy pedig az EU gonoszsága, meg a Soros gonoszsága, meg a háború gonoszsága.
Azért mondok erre egy pénzet.
Csak hagyj fejezem valamit. Én csak azt akartam mondani, hogy mi, és ezen nem gondolkodik, hanem a nyájnak megfelelő attitűddel elfogadja azt, amit hinni kell neki.
Most tényleg nagyon sok elhíresült mondat van az utóbbi hónapokban, akár Lázár Jánostól, akár tényleg, de azért egy gyöngyszemet most akkor, hogy egy picit ellent mondjak Sikándének. Kisiklott egy vonat. Oda küldtek egy darus kocsit Sinekán. Az is kisiklott. A kormányzati kommunikáció követően nem siklott ki, leugrott a sínről.
Emlékszem rá.
Emlékeztek el. Most túl azon, hogy ezt a Ludas Matyi szerkesztőjének kellett volna annó kitalálni, és örültek volna a poénnak, ez már nem az a szint, amikor azt mondja Kovács bácsi, ha meghallja, hogy elmentek ti. Hát, szóval...
De, és akkor Kovács bácsi tulajdonképpen kilép ha addig benne volt, mert Kovács bácsi nem biztos, hogy addig benne volt, de ha addig de benne volt a nyájban,
és azt mondja, hogy ez akkor kilép, már ne.
Jó, kilép, de nem biztos, hogy kimarad. Azonban tényleg úgy tűnik most, hogy van arra esély, hogy kint tartsák, hogy kint maradjon. De tőlem meg ne kérdezz, hogy miért, mert fogalmam sincs. De nagyon izgalmas lenne, legalább utólag. Mint ahogy én nagyon remélem, hogy ha feltételezzük, hogy lesz kormányváltás, és akkor ugye meg fogjuk tudni, hogy az újonnan hatalomra kerülő irányítás, kormányzás hogyan fog viszonyulni ehhez a fajta morális pánik gombhoz, egyik napról a másikra beszünteti-e, vagy alkalmazza a technológiát különböző módon, és alkalmazza a technológusokat, akik ebben jó profik lettek. Tudjuk, hogy a második világháború után is lehetett hitlerista atomtudósnak, meg kivégzőnek, a tanúfilmből is tudjuk, akiket aztán alkalmazott a kommunista rendszer. Tehát ez nem egy eleve lefutott játszma, de ha feltételezzük, hogy ez nem így van, és nem így lesz, akkor nagyon remélem, hogy aztán lesz egy oknyomozó újságíró, vagy és szociálpszichológiai kutató, vagy és, hát szociológus nem, mert ez egy mélyebb kutatást igényel, mint egy buta szociológia, aki tud majd beszélni azokkal, akik idáig most csinálták a Habony, illetve a Finkelstein idejében, meg aztán azóta a Rogán idejében, akik csinálták a morális pánik gomnyomogatását, hogy pontosan hogyan is történt ez. És akkor legalább utólag látjuk a mechanizmusok finom hangulását.
Nem gondoljátok-e, hogy annyi sérülés történt azért, akár csoportokat nézek, társadalmi csoportokat, ha már értelmiségről beszéltünk, akkor visszaemlékszünk a filozófusok ellen indított egészen alpári támadásra, amelyre a Fidesz bemutatta, hogy ő mit akar itt az elittel. Egészen odáig, hogy amit Sikendre mondott, hogy akiket ő már nem érez a saját táborában, arról egyfelől lemondott, és szórja is rá az átkokat. Hogy a sok sérülés után nem lesz szükségszerű a visszavágás hasonlóan kemény eszközökkel kommunikációban az új kormányra van sott vesz, és bizonyítani akarja, hogy.
Bizonyos visszavágás.
Ez lélektanilag is egy olyan dolog, hogy örülnének az emberek, tessék megbosszulni.
Igen, épp velem beszélgettetek valamikor a bosszúról.
Igen, a politikai bosszú természetében.
Van egy ilyen igény, de van egy optimista verzió is, és mondjuk hagyd dicsérjem a Fideszt most, mert a Fidesz például kijelentette, hogy ő nem fog rendőr agressziót használni, ugyanúgy, ahogy a Gyurcsány rendszer használt, és akkor ez egy ilyen identitás meghatározó lesz, és akkor tényleg, ha ő kerül ilyen helyzetbe, akkor van, ami korlátozza, vagy ha őt nem is, de legalább a Pintért korlátozza, és az LMBTQ tüntetést az másképp megy le, mint ahogy lemehetett volna, és ennek az oka lehet, hogy az a fajta identitás, ami ott megfogalmazódott, vagy a taxis blokkád idején megfogalmazódott szintén egy olyan, hogy a rendőrség meg a hadsereg az nem lép közbe, és ott visszaléptek egy utolsó pillanatban. És ugyanígy most is a Tisza számára vannak olyan megfogalmazások, hogy mi ezeket biztos nem csináljuk. Például nem tudjuk elfogadni azt, hogy AI hamisításokat csináljunk, mert ugye most válaszút előtt vannak, most vagy az van, hogy ők is belépnek ebbe a típusú küzdelembe, vagy pedig épp azt mondják, hogy mi különbek vagyunk, és ezt
nem csináljuk. Hát ez az etikai kódex javaslat, ez nagyon ügyesnek tűnik, mert a Fidesz nagyon rossz helyzetbe hozza, ha ezt az összes ellenzék
és ha így dönt, akkor identitás meghatározó lesz a számára, és a következő korszakban, ha ők lesznek hatalmon, akkor ezeket az eszközöket nem fogja használni, amit Endre is felvetett, hogy hát akkor vagy fogja, vagy nem fogja. De akkor nem fogja, mert ez lesz az identitása, hogy én nem vagyok olyan. És egy kicsit így fejlődik a demokrácia egyébként, hogy mindenki, amikor háttérben van, akkor tesz olyan jellegű ígéreteket, hogy ő ezt nem fogja csinálni. És ha tényleg nem fogja csinálni, akkor valahogy alakul a kultúra.
Hát erre csak annyit mondhatok, hogy ámen.
Ugye?
Hogy legyen így, ugye?
Én is csak ebbe szok reménykedni.
Akkor még egy utolsó körkérdés, csak a befejezés képpen, vagy befejezés kedvére az utolsó másfél percben durulni fog a Fidesz politikai kampánya, vagy amiket példákat hoztál te magad a prezentáció, meg amiről beszéltünk, ez egy határkő.
Szerintem az undorkeltésnél van a határkő, valamilyen oknál fogva.
Undorkeltés? De,
igen, tehát, hogy nem ábrázolom úgy Magyar Pétert, hogy...
Kutyaként.
Hogy, de, a kutyaként...
Ahogy ez sikerült.
De azzal még nem keltett undort, hogy kutyaként ábrázolta, azzal csak degradálta, vagy dehumanizálta. De nem rakott mellé svábbogarakat és hasonlókat. Tehát
verbálisan a poloska ott van már, persze, még a képen.
Igen, meg azt is láttuk, hogy Orbán Viktor söprögeti ott a
kabátjáról.
És aztán igen, viseli a zakóján.
De fokozódik, vagy de ez
én azt gondolom, hogy kimerült. Lesz egy határ, de biztos, hogy fokozódni fog még, mert ugye más eszköztár nincs.
Ugye én maradok abban a szerepben, hogy fogalmam nincs,
igen,
de...
a kutató tisztességes válasza.
Hát, mert igen, hogy, bocsánat, nekem van erkölcsöm, mert, és az erkölcs az erre kötelez engem. Én nekem nem adatik meg az a könnyed mód, hogy az különböző médiákban így meg úgy megnyilatkozzak ilyen vágyak alapján. Amit én mondtam, ugye annak idején ezt az előadást, ami miatt itt most összejöttünk, igen, a Magyar Szociális Társaság ezévi vándorgyűlésen ebédidőben adtam elő szórakozásképpen, hogy jó emésztést kívánjak a kollégáknak. Ott is az volt a célom, hogy egybe lássák az egészet, mert hogy az emberek, és itt ne félrejtesen, szociológusok, profi szociológusok, annak is az elitjéről volt szó, akik végigérték ezt, és ha nem is kutatták végig, de végig figyeltek erre, akkor sem emlékeznek erre. Köpnyel nem tudtak néha, hogy ennyi volt, hát ez szörnyű.
Hát igen, így... nem csináltál nekik jó étvágyat, az annyira de, több, egymás mellett, ez nem volt humoros, egymás mellett ezt végignézni.
Nincs igaza, gondold meg, ők mind velem együtt túlélők, és amint túlélők élvezik, a hatalom által semmibe vettek, kellemes akkor melegét ott kívül.
Jó, ez is egy jó kis csapat, ugye? Csoportképző. Köszönöm szépen Sik Endre szociológusnak és Zsolt Péter szociálpszichológusnak. Köszönöm a figyelmüket, szerkesztőm Somfai Péter nevében, és egy hét múlva újra találkozunk a Másrészre című műsorban, és nézzenek minket a YouTube-on, és ha már néznek, akkor a követés gombot, ha megnyomják, azt külön megköszönjük. Minden jót.
Másrészről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.